8 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk egy újabb hét, egy újabb karantén, egy újabb home office, egy újabb koronamentes nap, és nagyon tartjuk, mert még nem volt szó, nem volt szó a vírusról. Úgy önmagában.
Maradjon is ez így.
Próbáljuk azért ezt tartani, nem ígérjük, hogy nem lesz, de egyelőre kitartunk. Nagyon szeretem Zoli műsorát, az Exatlont, remélem este a bajnokok nyernek. Attila írta még a Szújó Zolis beszélgetését. M3-as nagyon durva baleset történt, több kilométeres sor GPS szerint, előttem, illetve mögöttem is baleset történt, sok rendőrt számoltam, 7-8 mentőautó, és leszállt a helikopter is. Igen, ezt mondtuk ugye, hogy a 37-es kilométernél van Pest felé a pályázár, de már a 40-44-es kilométerig dugul vissza a pálya, úgyhogy Pest felé az M3-as próbáljátok valahol még a 45-ös kilométer előtt lemenni róla és kikerülni, mert egy nagyon komoly baleset van, ahogy mondtuk, tényleg pályázárral mindennel együtt.
Figyeljetek, most nem gondolkodtatok azon, hogy ha már úgyis ilyen csonka Forma 1-es évad lesz, akkor itt lenne az ideje, hogy Baumgartner Zsoltit reaktiválják? Neki ezek nagyon jól mennek.
Hát abszolút, hát ahhoz egy pontot a Minardinak.
Jó, nem? Egy pont, bizony, de szép volt az.
Vagy hát a csonka futamok lesznek, akkor ültessük be mindenképpen picit, pilótának.
Igen, akár ketten egy jó csapatot is alkotnának.
Pici és Baumgartner Zsolti, ha már csonka futamok vannak, nem? Aztán már elénekli a volán mögött a ding-ding-dongot, és hát a jobban megy a Minardi.
Hát vagy a többiek mennek tőle lassabban.
Vagy csak a Baumgartnernek és a csonkának adjuk be azt, hogy ez a futamos fordítva indul szembe a menet irányjal. Aztán hadd szóljon. Hátradőlünk és megnézzük, hogy mi lesz. Az érdekes Igen. volt azért, hogy ez a Forma 1-et is, hogy átrendezte azért az egész történet, és hogy mi történik, hogy milyen örvényben vannak ők is.
Azért az elég izgalmas hangzik, hogy két, esetleg három hungaroringes futam. Hogyha azzal a 3000-es szerelői, meg stáb, meg mit tudom, milyen kiszolgált személyzetes lélekszámmal gondolkodok, akkor az lángosban már például egész jó.
Tehát most hogy egy lángosos azért csak kimegy, mi?
Így van,
és akkor 1800-2005 ér egy lángos.
Ki tud menni egy rossz 4000-3000-ért egy kóla. Ha csak a staffot eteti, akkor is jók egyébként, bár mindenki saját konyhával, saját kamionnal.
9000 lángos, ugyanennyi gírosz.
Igen, csak ők nem mennek ki gírosz tenni. Ők túl profik ahhoz, nekik saját szakácsuk van a saját boxukban.
Ez is igaz.
De igen, hogy 3000 ére adsz egy lángos, meg is vagy. De most olvasom pont, hogy azért nagyon optimisták vagyunk, csak egy gyors kitörő, bár ígértük, hogy erről most ugye azért nem beszélünk, de szerintem pozitív dolgokat lehet mondani. 20-30%-kal nőtt a balatoni szállásfoglalások ideje az elmúlt két hétben, és úgy néz ki, hogy a magyar ember optimistán elkezdett azért a nyára gondolni, és elkezdtünk foglalni balatoni szállásokat.
Ez nem a szokásos?
Nem. Hát a szokásostól elmarad.
Ebben a pillanatban 8-an nézik ugyanezt az ajánlatot. Már
nem, ez nem a booking.
Igen.
Ha siessen lemarad, már csak egy szoba található, tudod.
Na jó, de érted, nem. Még ha így is generálták, akkor is bátran befoglalnak az emberek. Vagy ez csak egy ilyen előfoglalás, az majd lemondom.
Előfoglalás, de hogy úgy néz ki, hogy a magyar ember elkezdett bízni igen. abban, igen, hogy azért itt lehet valami.
És azt nem mondta Balázs, hogy ez 2022.
Így van, ezt elfejtettem. Ez a 2024-es, 25-ös szezon, ahol újra visszatérnek majd a foglalások a pre-covid időszakra. Na, egy gyors magyar siker, egy olyan érdekes történet, szerintem sokan olvastátok, hogy egy magyar fotósnak ítélték oda a környezet egyedi kategóriában a WordPress fotó díjat. Az északi sarkvidék kíváncsi jegesmedvékről készült fotójáért. És hát azért ez egy magyar eredmény, arra gondoltunk, hogy azért erről beszéljünk egy kicsit. Egyrészt, ha ránézel a képre, az baromi érdekes, hogy én például nem tudtam, hogy önmagában a fotó szerintem nem annyira izgi, aztán amikor rájössz, hogy a WordPress fotópályázaton magát a fotónak az elkészülését, a történetét is díjazzák, a sztoriát, nem csak a beállítást, akkor azért megérted, hogy miért olyan nagy dolog. Egyrészt, hogy magyar nyert, kettő, hogy éjszaka tudta a jeges medvéket fotózni. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy látsz egy ilyen nagy lámpával megvilágított területet, és kettő darab jeges medve ott barátkozik a zászlóval. Ugye ez van a képen nagyjából. Igen. Ez látható.
Így külső, elsőre nem is túl izgalmas, ugye?
Igen. Hát igen, viszont hogyha megvan a háttérsztori, hogy csak nyári ruhával készültek, és két babkoncert volt náluk összesen, és egy hétig ültek kint a lesen, úgy már izgalmas.
De hát azért ez egy óriási dolog, úgyhogy felhívjuk Horváth Esztert, aki megnyerte ezt a díjat, és tőle tudjuk többek között, hogy a történettel együtt értékelik magát a fotót, és így minősítik is. Itt van velünk Eszter, hello Eszter, jó reggel, ciao.
Jó reggel, sziasztok!
Jó reggel, hello. Te Németországban élsz, azt olvasom?
Igen, most már 2 éve, előtte New Yorkban éltem 6 évet, most pedig már 2 éve Németországban élek.
Hát és innen már fölismerül a kérdés, hogy amikor így ültél Németországban, hogy a Maldív-szigeti korallok pusztulása képet készítsem-e el a 35 fokban, vagy üljek a mínusz 30-ban, akkor hogy jött a jeges medve sztori?
Én igazából 2015 óta a sarkvidéken dolgozom, és a sarkvidékeken, pontosan mind a kettőn, és ott klímakutatási expedíciókat dokumentálok. És ez, ami most készült, ehhez azért volt különleges, mert az eddigi expedíciók, amin részt vettem, azok mindig 24 órás nappali fényben történtek, ez viszont 24 órás sötétségben, és ez volt, ami nagyon különleges volt ez az út alatt.
De ezt tervezted, tehát nem úgy történt, hogy ott a sötétben volt valami mozgás, és oda vakusztál a mobiloddal?
Nem, az a fény, amiben a jeges meddig feltűnnek, az a hajónak a fénye. Tehát ez a jeges tengeren készült ez a kép, és ez egy egyéves expedíció, aminek a során Polárste nevű jégtörő egy éven keresztül sodródik a jéggel. És azon a szakaszon, amin én voltam, az a teljes sötétségben volt, 24 órás sötétségben, és az egyetlen fény, amink volt, az a hajónak a spot fénye, és ami abba a spot fénybe feltűnt, azt lehetett látni, minden, ami azon kívül esett, az teljesen árnyékba maradt, és láthatatlan volt.
Na várjál, ez egy tök izgi sztori, hogy maga a hajó befagyasztja magát egy jégtáblába, és a jégtábla sodródik éjszakra, és ti mentek odafagyva a jégtáblához, ugye?
Tehát mi a hajóval mentünk, a Polárste nevű hajóval mentünk a Jeges-tengerre, a Jeges-tenger középső részére, ott befagytunk egy jégtáblába, és a hajó az azóta is, ez egy éves expedíció, a hajó azóta is sodródik, és a hajó körül fel van építve egy ilyen kis kutatói falu, és ez a kutatói falu együtt sodródik a hajóval, a jéggel, és mi ezen a jégen dolgoztunk, ezen a folyamatosan mozgó jégen.
De várj, ez a befagyás, ez tudatos volt, vagy így alakult véletlenül, és akkor kitáltak, hogy jó, akkor legyen egy kutatóállomás.
Ez egy tudatos volt, mert ez az egyetlen módja annak, hogy a téli időszakban a Jeges-tengeren kutatásokat lehet végezni, illetve az, hogy egyáltalán el lehessen jutni, mert a téli időszakban, amikor teljes korom sötétség van, szinte lehetetlen az északi sarkra eljutni.
Na most azt mondod erről a sötétről, hogy ezt elképzelhetetlen. Tehát ahogy kiérsz a hajó, mit tudom én, fénysugarából vagy, amit ad, az tényleg olyan korom sötét, hogy így az orrodig nem látsz. És hogy benneteket készítettek arra, hogy mit kell csinálni, ha jön a medve.
Igen, tehát ezt az expedíciót, ez egy nagyon komoly felkészülés előzte meg, és ez egy kötelező tréningekkel kellett átmenni. Az egyik például az egy jeges medve biztonság, illetve egy jeges medve ölő tréning volt. Mert minden egyes és mert minden egyes ember, illetve kutatócsoport, aki a jégre ment, az egy követve volt, illetve védve volt egy jeges medve őrtől.
És mit voltál, téged kiképeztek arra, hogy te vidd a csoportod úgy, hogy te vagy a jeges medve őr?
Igen, én is részt vettem egy ilyenen, és én is vittem csoportokat, és nem túl sokszor, mert igazából konkrétan kettőször, mert mind a kettőször történt incidens, és én úgy gondoltam, hogy ezek után lehet, hogy nem a legjobb az, hogyha én vagyok a jeges medvőr, és inkább úgy gondoltam, hogy én inkább akkor a fényképezőgépennél maradok, mint a fegyvernél.
Na de ezt hogy kell elképzelni, hogy ti vagytok valahol a hajó mellett, mit tudom én, 50-100-200 méterre, és a hajóról szólnak nektek, hogy ha hol jön a medve, figyeljetek, és te vagy az őr, aki felszólítod a csapatot, hogy na most várjuk a medvét. De tök sötét van körülötted, gondolom. Hallod, hogy jön, vagy közelít?
Tehát a legelső alkalom, amikor jegesmedve őr voltam, akkor mi a legtávolabb lévő kutató állomáson voltunk, ami 600 méterre van a hajótól, és én voltam a felelős azért az állomásért, 12 emberrel voltam kinn, és én folyamatos rádió kapcsolatban voltam a hídtal, és a hídról jelezték, hogy jegesmedvéket láttak, és közel, tehát felénk jönnek. A probléma az volt, hogy a jegesmedvék és mi között volt a hajó. Tehát tudtam azt, hogyha megyünk vissza a hajóra, akkor a jegesmedvék is ugyanabba az irányba jönnek, amerre mi, tehát nagy eséllyel fogunk találkozni a hajónál. És ilyenkor a jegesmedve őrnek, tehát nekem az volt a feladatom, hogy azonnal evakuálni kellett az állomást, mindenkit, szerencsére volt nálunk két hószán plusz szánnal, és mindenkit felpakoltam a szánra, és ezzel a szánnal mentünk vissza, de nekem a jegesmedve őrnek az a feladata, hogy az összes embert, aki vele van, megvédje. Tehát nálam volt két fegyver, egy riasztópisztoly, illetve egy éles fegyver, és ilyenkor az én feladatom az, hogy bármilyen incidens van, nekem kell cselekedni. Ez meglehetősen stresszel jár.
Igen, ők nem akarnak megenni, nem? Ők csak kíváncsiak, nem. Inkább gondolom én. Csak hát, a kíváncsiskodásból se sokszor jól jövünk.
Szerintem itt, ott ők minden megesznek.
Hát igen, igen, ők készülnek a hosszú.
Igen, van kíváncsiság, de az arra vonatkozik, hogy mi az
ehető. Ők esznek embert, ők nem esznek embert, nem?
Mi nem tartozunk igazából az étrendjükhöz, de a nagyobb probléma az az, hogy, tehát, hogy nagyon kíváncsiak, és már a kíváncsiságuk is pusztító, tehát egy ilyen kis mancsapás az halálos lehet, és igazából ezért nagyon veszélyes, tehát bennünk nincsen semmiféle félelem, ő oda jön, megnézés a mancsával megvizsgál, és már ez a megvizsgálás is halálos lehet.
Nem tudjuk, hogy esznek-e embert, hiszen nem sokan jelentkeztek a tesztre.
Igen.
És neked, ebben mi a vonzó esztetik ezen? Gondolkozik az ember, hogy bármikor beesett egy jéghasadékban mínusz fokos a víz, vagy maximum nulla. Hogy tök sötét van, hogy mínusz 30 fok van, hogy 24 órában teljes sötétség, hogy nem tudod, hogy délután 2 van, vagy éjjel 1 óra. Tehát, hogy mit találtál meg, ami ebben ennyire megfogott, vagy ami számodra ennyire szép ebben?
Ahogy említettem, 2015-ben voltam először az északi sarkon, és én teljes szerelembe estem ezzel a területtel. Én nem tudom, tehát amikor így itthon vagyok, a fázom, de hogyha ott ki mínusz 45 fok a teljes beöltözöttség, én azt annyira imádom ezt az időjárást, szeretem ezt a területet, és ez egy annyira elvarázsoló táj. Ami megfog benne az az, hogy ez egy olyan táj, ami folyamatosan mozog, folyamatosan változik, ahogyan a szél, az áramlatok viszik a jégtáblákat, és ez egy annyira elvarázsoló terület, hogy ez az út alatt ebben a korom sötétségben folyamatosan úgy éreztem magamat, mint hogyha a holdon lennénk, és ez egy ilyen mindennapi elvarázsoló érzés. Ami onnan tudtuk, hogy hány óra van, mert a hold az a fejünk fölött. A holdat 24 órában láttam, és akkor tudtam azt, hogy a hold a hajó elején van, akkor az délelőtt van, a hajó végében van, akkor délután, és ez is egy nagyon érdekes érzés volt.
Hogy a holdból mondod meg, hogy mennyi az idő. Igen, ez a 24 órás sötétség, hát erre kell egyfajta lelki attitűd. Na most beszéljünk kicsit a fotóról. Tehát oda jöttek, te vártad őket, vagy tudtad, hogy ott vannak? Vagy tudtad, hogy érkeznek? Vagy bekészülve vártad, hogy na majd, ha elkezdenek ott játszani az ászlóval, akkor megpróbáld őket lefotózni?
Ez igazából ez egy teljesen véletlen pillanat volt. Én már ez vacsora után volt, én kim voltam a hajón, és nálam volt mind a két fényképezőgépem, és akkor vettem észre, hogy két jegesmezd, egy mama meg a bocca közelednek a hajó felé. És mindent megszagláztam, mindent megnéztek, és körülbelül egy ilyen 20 méter, ennél a két zászlónál ott megálltak, és ott nagyon sok időt eltöltöttek. És mi mindenki, már fönn voltunk a hajó, tehát a hajó biztonságában voltunk, és így nagyon könnyű volt őket igazából lefényképezni, de ez egy óriási nagy szerencse volt ez az egész momentum, ami ott megtörtént. Utána nem is láttunk semmihez hasonlót.
És akkor ilyenkor kikérdeznek arról, hogy készült a fotó, hogy milyen körülmények voltak, hogy csinálta, tehát mindent el kell mondani?
Igen, de mármint, hogy a bőr stresszre.
Igen,
maga inkább az, hogy mi a története. Tehát nem az, hogy konkrétan hogyan készült, hanem inkább mi az a történet, és ami ez a kép mögött történet van, illetve ami fotósorozatot hozzá beküldtem, ez maga a klíma, maga ez az expedícióról szól, ami egy klímakutatással foglalkozó expedíció. Tehát maga igazából mi az a történet, ami a kép mögött van. Ez nem kifejezetten a jeges medvékről szól csak, hanem...
Hanem maga a sztori, ami a medvék mögött
igen.
van. És mikor mész vissza?
Hát én most már bármikor, amint javulni fog itt a helyzet Európában vagy a világban, készülök vissza, de hát ezt egyelőre sajnos most nem lehet tudni, hogy mikor.
Te nem tudod, hogy mikor mész vissza. Hát azért ez egészen fantasztikus világ lehet. Nehéz ezt így elképzelni nyilván, hogy ebben mi a szerelem, hogy ilyen hideg van, meg ilyen sötét van, de hát biztos az ember ott van, annak valami egészen elképesztő nem tudom, hangulata lehet. Azt olvastam még, hogyha valaki ott vízbe esik, észre se veszed, tehát úgy csúszik bele a nulla fokos vízbe, hogy hang se jön ki a torkán, hogy erre is felkészítenek benneteket, vagy erre is van kiképzés, de hogy nagyon nem is tudsz mit csinálni, mert ha nem nézel az orrod elé, tök sötétben simán lehet, hogy vízbe csúszol.
Ez folyamatosan előfordul. Én szerencsére nem estem bele a vízbe, de több embernél ez megtörtént, és mindenkinél az volt a reakció, hogy igazából nem tud megszólalni. Tehát ez olyan hirtelen, annyira sok éri a szervezetet, a víznek a hőmérséklete az mínusz 1,8, és ez egy olyan sokszerűen él, és meglepetésszerűen, és félelemmel tölt el, hogy akik belecsúsztak a vízbe, senki nem tud megnyekkenni, és egyedül nem tudsz kijönni, és ezért nagyon fontos az, hogy egyedül nem szabad a jégre menni. És tehát a társadnak kell kiúzni, és
de ez nem egy összefüggő jégtábla, amire ti kiléptek ilyenkor? Tehát ez nincs összefagyva? Közben hasadékok vannak?
Ez egy összefüggő jégtábla, ami folyamatosan törik, és folyamatosan törik, összefagy, és nagyon sok vihart értünk meg, és minden egyes vihar után új repedések keletkeznek. És ezek a repedéseket nem lehet látni, hogyha a szél hóval befújja. És ezért nagyon veszélyes. Igazából minden egyes lépést, tehát minden egyes lépésnél figyelni kell, hogy hova lépsz, minden egyes lépésnél fel vagy arra készül, hogy beleesett a vízbe.
És össze vagytok kötve egymással? Legalább valami kötél van, vagy csak azt veszed észre, hogy nincs meg a párod, akkor elkezdett keresgélni?
Hallgatsz, hogy
hogy még ezt se hallom, mert nagyon olyan erős szélbe voltunk folyamatosan, hogy nekem, tehát az egyik társam például beleesett mögöttem 3 méterrel a vízbe, és én ebből semmit nem hallottam, és nem is vettem észre ebből semmit. Szerencsére valaki pont abba az irányba fordult, és ezt látta, és ki tudták húzni. Én még azt sem vettem észre, hogy ők kiúztak. Én ebből semmit, tehát az egész történetből semmit nem vettem észre.
Hogy jött ki? Vagy ki segített neki? Létszámlátszás a vacsoránál megmaradt 2 gőzgombóc, és mondtátok, hogy
gyerekek, ez
Jürgeni a matrózé.
Szereti a gőzgombócot.
Szereti a gőzgombócot, mindig itt van, mindig pontos vacsorára. Érdekes, hogy fél hét van, és sehol nincsen.
Több gombóc jutott nekünk. Nem, szerencsére valaki észrevette, aki még nem többen voltunk kint, valaki észrevette, és igazából ketten húzták ki. Mert egy ember kicsit tudta volna húzni.
Igen, ez csak szerelemmel lehet, tehát ezt máshogy nem is tudja az ember elképzelni, hogy ez valahogy szerelemmé kell, hogy váljon. Sarki fény ti láttok? Arra felé van, vagy az egy kicsit lejjebb van azért?
A sarki fény az lejjebb van, ahol mi voltunk, ott már nincsen. Tehát ott a korom sötétsébe gyönyörködhetünk minden nap.
Nagyon félelmetes, amikor az ember kint van a sötétben, így körbenéz, csak hangok vannak, eltűnik a hajó, és tényleg bárhonnan bármi jöhet? Most a bármit idézőjesen értem. És ott állsz, és az orrodig nem látsz. Ez egy ilyen fura helyzet. Félelmetes? Nagyon?
Ez egy ilyen folyamatos olyan érzés, hogy folyamatosan készen vagy a vészhelyzetre, illetve az, hogy valami történhet. És én ezt igazából akkor vettem észre, amikor visszajöttem, hogy akkor mennyire így lehiggadtam, mert 3,5 hónapon keresztül benned van ez a készenlét arra, hogy a 2 méterre feltűnik a jeges medve, vagy beleesel a vízbe. Ez egy ilyen készenléti állapot van folyamatosan.
Na, milyen jó azért ezt így megismerni, ugye az ember így ránéz a fotóra, és aztán most már értjük, hogy milyen történet van emögött, meg hogy mit csinálsz pontosabban. Nagyon-nagyon klassz lehet azért ezt, hogy az ember egyszer kipróbálná. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, érdekes volt nagyon, és hát gratulálunk, azért ez egy nagy dolog magyar fotósként, úgyhogy egy WordPress fotódíjat elhozni, úgyhogy gratulálunk ezt el. Vigyázz magadra, köszönöm. És jó munkát, ha mentek vissza, köszönjük szépen!
Sapka-sál
kesztyű, igen,
jó, meleg zokni, ezeket vigyél.
Köszönjük, ciao Eszter,
hello.
Horváth Eszter fotográfusnak köszönjük szépen.
Figyelj, a jegesmedve ölő, a tanfolyam jegesmedve ölő része azért az mekkora lehet?
Igen. Nem, most ugyanez svájci bicskával.
Na, tessék, hogy csinálod, kint próbálod ki, Iván, akkor most te veszed fel a fehér kabátot.
Ugye? Igen, azért az gondolom, hogy mész a -1-ben kicsit fúj a szél, hogy sehol semmi, tényleg korom sötét az orrodig nem látsz, majd balra így fújtat valami kettőt mellett.
Igen, vagy
és rájön, hogy egy ilyen 400 kilós állatét 2 lábra át így megvilágítod, és ott áll előtted a jegesmedve. Hát nyilván.
Nem.
Jaj, a riasztópisztoly. Jó, jaj.
És közben arra is kell figyelned, hogy ne esél bele valamelyik ilyen lukba.
Igen.
Tudod.
Szóval azért ez így nagyon kemény, de nagyon jó hangulata lehet egyébként. Egyszer kipróbálom, fene se fagyna be fél évig egy jégtömbbe, de egy hosszú hétvégére, ha van szaunájuk és merülőmedencéjük, nagyon szívesen
elmondom.
Biztos lehetsz benne,
hogy van. 100%.
Ezt nagyon szívesen.
Nézd, a lazac viszont mindig friss.
Az, igen. A viszont, és az mindig. Az van, akkor minden
az
van,
mindig. De milyen érdekes egyiket, hogy a felértékelődik a karantén. Azért itt sokkal több impulzus van, mint ott.
Igen, de klassz lehet. 9:02 jövünk mindjárt a hírek után. 3-9 lesz, pontosan 2 perc van, álló mindenkinek, jó reggelt. Karantén Rádió hétfő, egy csodálatos nap, vége a tavaszi szünetnek. Úgyhogy vissza az iskolapadba, kedves szülők. Tessék újra leülni a gyerek mellé, a Redmentára, a Zoomra, nem tudom hova, a tankönyvek mellé, és tessék újra megcsinálni a gyerek helyett a leckét. Hagyjátszon az a gyerek nyugodtan a szabadban. 6-10 a grundon, amíg ti görnyedtek a feladatok fölött, úgyhogy ez most a szülőknek szól leginkább, véget ért a tavaszi szünet. Jó? Ez egy
legalább
fontos információ.
Leteszteled saját magad, mennyire vagy képes megoldani a negyedikes, ötödikes matek feladatokat. Ugye?
Így van. Nem állt egy kis hagytörna. A demencia ellen ezzel lehet leharcolni a legjobban.
Abszolút. Leért reggeli János, megettél, látom vérnyomás, és kicsit
van leesett. Van még belőle.
Van még, megjöttél.
Figyelj, most már hallgatok, írták ezt a tányércsörgés, meg kanálcsörgés, semmit, egy falatot nem fogyasztottam el egyébként. Ez most már rajtam kezd így száradni, de nem, én közben eszek. Tehát már nem közben, nem a megszólás közben.
Közben csinálom az interjút a WordPress fotósabb,
nem, ez nálunk volt a gyerek reggelizet. Bocsi, ez most kivételesen mi voltunk.
Így van, ez a home office varázsa. Hát ennyi. Érted, behaladszik ez az.
Hát így fölkelt, a 10 éves lejött, neki igénye volt, műzlit készített, és megette. Hát a csörgött egy kicsit.
Elnézést, hogy éhes az a gyerek, és még növésben van, és még fejlődésben. Na.
Jó van, nem, én csak úgy hallottam, hogy ott úgy finoman, itt a megszólások között, hogy ropogtatsz, mint egy ilyen izé, nem is tudom, egy ilyen láma, ott finoman, még ezt teszel bele, azt teszel bele.
Zócsemege az egyébként
igen,
tényleg
egy ilyen. Egy zócsemegét, igen, hogy ezt úgy sikerült-e megétkezned, fogyasztasz-e desszertet, esetleg lesz valami 9 óra után.
Ja, nem, csak 10 után. Most készítettem oda egyébként egy kis szamócás gluténmentes pudingport, meg egy kis hasonlóképpen gluténmentes csokoládé pudingport. Oda készítettem már, 10 óra után irány. Irány a konyha, megcsinálom a kis desszertet, aztán pedig kimegyek és addig gyomlálok, amíg le nem szakadnak a körmei.
Móni jelezte, hogy ő szívesen megcsinálja neked a desszertet.
Lementem, de Móni már nem volt itt, és az egyik bőrönd is hiányzik, biztos
a reggeli beszólásod. Hát most hány ilyen háztartás van, hány ilyen család, ahol ezek az egyébként hétköznap jól elmenő mondatok, hogy hát drágám, ez a hamis rétes, ez most nem lett olyan finom, ez most válóok.
Az.
Ugye?
Végig sérted vele.
Igen, egyébként így megvonnád a vállad, és azt mondod, hogy jó van, hát semmi, mindegy, nem ízlet most nekik, de a karanténos helyzetben ezek azért ütni tudnak, ezek a mondatok.
Na, hát most na.
Most ezt be is találtam.
Meg kell lenni mindent becsülettel, nincs más
úgy
megoldás.
Van.
Minden. Abból nincs veszkó. Igen, hát ez most szerintem most már, hogy a Szúja is mondta, azért ezt így mindenki érzi magám, hogy azért ez így fárad ez a történet, nem?
Hát persze. Igen. Meg az, hogy nincs más, semmi más nincs az életedben, csak ez, az nehéz ügy.
Igen. 93 éves Nagyi, aki kiüzent a karanténból.
A sörös?
Ez megvan, az a fotó.
Óriási.
Nagyon
óriási.
Szeretem. 93 évesen nyomja a karantént.
És nincs cizellálva az üzenet, ugye?
Semmi.
Lényegre törő, rövid, de korrekt.
Igen, igen. Figyelj, hát ugye ő nagyon rendesen betartja a karantént. Tehát, hogy ott van, otthon van, 93 éves. Egy Pennsylvániában élő nőciről van egyébként szó. És felírta a táblára, hogy I need more beer. Tehát, hogy még sőre van szüksége, és kifotózta egy rokon, aki kirakta. És a nő óriásit fut egyébként az interneten. Még ellátogatott hozzá egy tévécsatorna is, ahol aztán a fura szenvedélyéről kérdezte, és elmondta, hogy minden este megiszik egy sört, mert hogy ez nyugtató hatással van rá. És ezt tudta kiírni az ablakba.
És? Hát várjál, mert ugye szárnyra kapott a történet az interneten, hát ennek van folytatása, szárnyra kapott a történet az interneten, egy bizonyos sörmárkát fog a kezében a néni.
Igen, egy bizonyos márkát fog a csaj, hogy a nő igen.
Hát
igen.
És ezt ugye meglátta ennek a bizonyos márkának a gyártója, úgyhogy lepakoltak a néni háza elé, nem tudom, 4 raklapnyi sört, úgyhogy most már annyi sörre van neki.
A legjobb reklám a cégnek.
Hát persze.
Igen, és készült még egy kép a néniről, hogy már issza a sört a háza előtt, és támaszkodik a raklapokon.
Újra boldog, és látjuk minden fogát. Mondjuk az elsőt is láttuk.
Igen. Tehát 93 éves, lehet, hogy ez a hosszú élet titka, Feri? Hát lehet, hogy ez a...
Hát igen.
Bizony.
És ráadásul komolyan vett azt, hogy otthon kell maradni. Érted?
Hát hát 93 évesen már nem is nagyon csatangolsz. Mondjuk a fene se tudja, hogy mi állapodó.
Ő szerintem csatangol. Aki ilyen szépen sörözik, az még csatangol.
Jó, hát a magyar kis nyugdíjasok, érted? Hát ők, ők mennek, ők határozottan mennek, igen. De 9-3 évesen viszont otthon van. Nem, csak elgondolkoztam azon, hogyha lenne egy sorod, vagy ami, hogy te felírhatnál bármit egy rajzlapra, vagy egy papírlapra, akkor mit írnál ki? Tehát mit üzennél a világnak magadról a karantén alatt? Miben kér segítséget? Miből van eleged? Mi az, amit a világ tudomására akarsz például hozni, de csak egy mondatot írhatsz? Tehát nem írhatsz regényt?
Sunát akarok! Rövid lényegre törő ez is.
Nem írhatsz, nem érted, nem írhatsz bármit. Egyetlen egy mondatot kiírhatsz, az mi lenne? Én például tegnap összeszereltem egy pingpongasztalt.
Ó.
És hát mit kértél? A 9-es kulcsot, vagy mit?
Egy pisztolyt csőre töltő.
Rájöttem, az első az lesz, hogyha feloldják a karantén, elmegyek egy barkácsáruházba, és megveszek minden olyat, amit a büdös életben nem fogok többet használni, de legalább elmondhatom magamról, hogy van. Ugyanis a németek úgy adnak összeszerelhető pingpongasztalt, nem túl jó minőséget sikerült egyébként beújítani.
Mi ezt lehetett kapni karanténba, hát, örüljünk bárminak, halló.
Konkrétan ez volt, lassan olyan vagyok, mint egy ilyen szórakoztató logisztikai központ itthon, tehát hogy a pingpongasztalok ezzel minden van.
Hát ki kellett volna valakinek adni, hogy okosba.
Én gondolkoztam azon, hogy figyelj, ha az vagy még 10 forintot...
Valahonnan egy játszótérről.
10 forintot kérnek róla, kérnek azért, hogy összeszerelik, én komolyan mondom, kifizetem. De amikor rájössz, hogy semmiféle szerszámod nincs itthon. Tehát kellett volna 2 darab fogó, hogy megfogd az egyik oldalon az anyát, a másik oldalon behúzza a csavart, hogy kellett volna csavarhúzó a sincs, és amikor egy vajazó késsel próbálod becsavarni az egyébként nem tudom milyen csillagfejű csavart, hogy menjen a helyére. És amikor így nekiugrottunk, azt gondoltuk, hogy ezt tudod, ez egy ilyen vidám családi mulatság, hogy összerakjuk, és így jó, de jól fogunk szórakozni.
És még mondani is, hogy srácok, 10 perc múlva játék.
10 perc múlva figyelj, érted? 10 perc múlva itt rohangálunk körbe-körbe, áthívjuk a szomszédot maszkba, és itt az egész utca nálunk pingpongozik majd. Hát figyelj, megőszülsz. Tehát, hogy olyan bonyolult a rajz, pedig a németek nem szoktak egyébként mindent egyre túl
bonyolítani. Nem, de svédek kellett volna rendelni, abban mindig van valami, amivel össze tudod rakni.
Igen.
A más nem egy lemezkulcs.
Tehát szívem szerint ezt most így nagyon ki tudnám írni magamból. 3 órán keresztül tettük. Elhagytam egy komplett csavarkészletet, mert ilyen kis zacskókban adják a csavarokat hozzá, és a csavarokat pedig felszámozzák, de semmiféle logika nincs a számozásban, hanem az egyikre ráírják, hogy 36-os csomag, a másikra 68-as csomag, 92-es csomag,
az
13-as csomag. Azon nem gondolkoztam, az simán lehet. Hogy valamiféle méretet jelzett.
A számok, nem értettem.
Miért nem lehet, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 10-es, és kész, és fogod a 2-es csomagot. 20-as
volt a másikon, 22-es.
De figyelj, lehetetlenül 93-as, 67-es, 14-es. Meg tudom mutatni az acskót. Figyelj, meggyűlölöd. Tehát most van egy ilyen félig összeszerelt pingpongasztal, amit egy szél simán felborít, vékony posztorja alapból, tehát hogy senki ne egy ilyen izére készül, gondoljon azért itt egy ilyen nagyon komoly pingpongasztal, tehát egy komolyabb szél az be fogja törni a teraszt úgy, ahogy van pingpongasztal a erkéstől. És gyűlölettel nézek rá. Tehát, hogy...
Figyelj, ők úgy...
Nem tudom, hogy mikor...
Tényleg nem tudom, összeszerelhető. Rá volt írva, hogy ez összeszerelhető pingpongasztal. Összeszerelhető, mert tudnak olyanról, akinek már ez egyszer sikerült.
Sikerült.
Valaki meg tudta oldani.
Egy olyan rendes lakatos képzés után.
Igen, szakiskol elvégzés.
Miért nem lehet ezt egyszerűbben? Miért nem kérnek plusz pénzt, hogy összeszereljék? De én rájöttem, hogy tényleg antitalentum vagyok. Tehát, hogy
és mit írtál volna ki, hogy szerelőre van szükségem?
Nem a gyártó nevét, és azt, hogy
igen. A gyártó nevét, és azt, hogy never ever. Tehát, hogy soha. Soha többet. És mondom, kihoztak egy ilyen pozdorja lapot, ami a pingpongasztalnak a teteje. Érted?
De, hogy meg egy vödör zöld festék.
Igen. Egy vödör zöld festék, 3 szárnyas anyát, igen, hogy ezt rakd össze. És álltam ott hülyén, nézegettem ezeket a rajzokat, hát volt, aki segítsen. De nem okosodtunk meg. No, 3 órán keresztül raktunk. Na hát, hogy mit írnék ki? Hát nagyjából a tegnap érzelmeimet a márkával. Ugye néni kirakta a sört, ugye ezt a pingpongasztal tudnám elátkozni. De jó, mert azóta a gyerek egyedül rohangál körbe-körbe, a Benni forgózik, picit hamar leesik a labda, de jól el van.
Benni, ha nagyon futsz, akkor eléred a másik oldalon.
Én biztos, hogy nem állok oda egyébként.
Hát vonalazzátok fel ilyen mini pingpongasztalnak. Így most pont fel akkor egyébként, vonalazzátok fel úgy, mint egy rendes pingpongasztalt.
Nem, most azt mondom, hogy felhajtom a felét, és akkor a gyerek úgy tud falazni.
Aha, jó, az se rossz. Mint a Forrest Gumba.
Mint a Forrest Gumba, de ez csak tenyeres kereszt, igen. És üti a gyerek a 36. tenyeres keresztet, kis finoman érted, és felemeljük. És
közben
viszél.
Az egyik kezében egy tölcsér fagyit tart.
Hát tényleg az is volt.
De miért, ti mit írnátok ki? Tessék, 5 hét után az ember azért szerintem nagyon sok indulatos dolgot tudnak írni.
Én azt írnám rá, hogy igazi rétest akarok.
Anya!
Elég a hamisköles rétesből.
Igen. Én iskolát akarok, hogy menjenek el itthonról. Iskolát.
Nincsenek ki az iskolát most.
Hát semmi, tábor se lesz nyáron, semmi.
Nem, semmi.
Ez
egy végeláthatatlan történet, amiért mindig imádkoztunk, hogy több időt töltsünk a gyerekeinkkel. Most ez megfordult, ellentétes előjelű lett.
Igen, de ugye, hogy egy effektíve szeptemberére biztos, hogy nem ilyen. Karantén üzenet, jobb egy magyarágyon franciázni, mint egy franciágyon magyarázni, írja valaki. Nálunk is tolja a nagyja a sörikét, 77 éves, én viszem neki a karantérbe. A karanténbe az aranyfácán.
De jó.
Ez segít elalvásban egyébként? Az jó?
Az mindenben segít. A jó sör az mindenben.
Egyedülállóként csak társra vágyom a karantén alatt. Most se barátok, se munkatársak. Örömömbe elsírom magam a boltban, amikor meglátok egy tőlem 2 méterre álló ember.
Oda mennék, megölelném.
Igen. Én ezt írnám ki, de jó lenne otthon maradni, majd elmegyek dolgozni, mint minden nap január 5-e óta. Ezt Jonatán küldte nekünk. Mm. Igen. Hát van, aki nem marad otthon, persze, van, akire ez abszolút nem vonatkozik.
Hányan üzenének most Györfi Palinak?
Ja.
Otthonról, kis táblával. Te maradj otthon.
Igen, azt írja valaki, állni így a babysitter, ezt írná ki. Most nem fogsz találni, most egyedül kell helytállni, igen. Ja, Istenem, az egy mondat, Béla, mondtam, hogy ne lök félre azt a lassan haladó, idegesen izzadó, csörömpölő, aktatáskával alaszoló fehérköpenyes csávót. Igen, így valaki a reptére. Bal, én a Lidlben vettem hétvégén szúnyoghálóajtót, könnyen összeszerelhető volt, 32 lépés volt, 4 óra hossza 2 embernek.
Hát de most úgy is ráérsz, behovonod az egész családot.
Persze,
szúnyoghálószerelés.
Legalább nem kell szállod egy színűről szakít.
Lehet, hogy direkt bonyolítottak a rajzom, most azt gondolták, karantén van, most egy kicsit szenvedjenek. Én azt gondoltam, fél Németországból jön, precízek, pontosak, tudják, ha egyszerű rajzok, egyszerű asztal, gyorsan összerakjuk.
Egy németnek igen, de nekünk.
Mondom, olyan a rajz rajta, hogy így hárman körbáltuk, vakartuk a fejünket, és az volt, hogy akkor becsuktuk a kis szerelőt, újra kintottuk, és újra vakartuk a fejünket. Nem hiszed el. Nem
hiszed el. Ez az, fordíts csak meg.
Fordítsa rajta egy, nem hiányzik még
nem valami. Nem ugrottunk egy oldalt, még az szokott lenni, hogy két lap összeragad.
Igen.
És egy csomó lépés kimarad.
Igen. Na, közben azért küldik a hallgatókat, hogy ki milyen mondatot írnak. És sosem hittem volna, de azt kell mondjam, hogy be akarok menni az egyetemre. Ez lenne az a bizonyos mondat. Igen. Láttatok Kassa TV beszélgetését Györfi Pállal? Láttuk, megnéztük,
nem.
Nagyon jó volt. Igen. Nem láttátok? Igen.
Nem, jó volt.
Na, Pali nagyon kedvelte magát, igen.
Igen?
Úgy de szép. Nagyon kedvelte magát Pali.
Igen.
Tibi mindig.
Egy önmagát kedvelő nagyon, egy önmagát nagyon kedvelő ember úgy összejön, van. Akkor az egészen kellemes kis beszélgetés lett.
Vagy a számomra a csavart jelölők azt mutatja, hány milliméter hosszú. Így akár egy vonalzó segítségével is be tudod azonosítani, hogy melyik.
De nincs vonalzója, tesó. Hát úgy könnyű, aha, ha van vonalzód.
Illetve már rendel, de azt is a németektől.
Most arra vágyom születésnapomra, hogy kapjak egy olyan barkács készletet, ami ilyen racsnis csavarhúzók vannak benne, tudod?
Aha.
Mindenféle ilyen, hogy hívják, ez a villáskulcs, különböző méretben egymás mellett így felsorakozva, és most rájöttem, dugó, hogy beújítok. Most tegnap felsültem, hogy nincs semmim, úgyhogy most ez lesz, hogy felrakok a polcra egy ilyen Hilti készletet, de olyan, hogy...
Na várjál, az máshoz kell.
Olyan, a Hiltinek nincs.
Mindegy, az is legyen benne. Egy Hilti is, egy csavarhúzó.
Bármikor bármit kell szerelni. Rájöttem, hogy ez a gyengeség jele, ha kihozol egy vajazókést, és úgy átlátnak rajtad hamar, hát, hogy ez nagyon kellemetlen.
Bocsánat, az a profizmus jele és a kreativitás jele, mert te megoldottad a dolgot szerszámkészlet nélkül. Szerszámkészlete könnyű.
De sokkal menőbb, amikor így átjönnek hozzá, hát, a vendégek. Nincs véletlen egy villás kulcsot, Bali, vagy egy csavarhúzó. De hozom természetesen. És kihozol egy ilyen hegedűtokot, egy brácsatokot, kinyitod, és mint Marcellus Wallace lelke, egy felízik.
Felhúzol egy gumikesztyűt.
Felhúzol egy gumikesztyűt, és azt mondod, hányos kell. És odaadod neki. Tudod, van az, ami nem tudom, ilyen racs is, hogy húzod, és akkor ő magát visszahúz, és csak egy irányba tudod becsavarni. Micsoda?
Dugókulcsnak hívják.
Racsnis dugókulcs. Igen, és a profi az olyan, hogy állítható, hogy nem racsnizik. Racsnizik befelé, racsnizik kifelé.
Így van, két irányba is tudsz.
Két irányba racsnizós.
Egyszer lazít, egyszer húz, ugyanabban a beállításban is.
Én most egy ilyet szeretnék.
Jó is az. Hozzá megfelelő kesztyűt, természetesen. Tehát egy pillanat várjatok csak, és bemész így ilyen egyszer kisgatyába, tudod? Ugyanígy félmeztelen, mint most, a kis brazil strandpapucsodba, és kijössz ilyen talpig szakemberként. Talpig, Mária, most írtam, nem jut az eszembe, kik voltak ezek a Jó Áron például. Ő volt, azt hiszem, hogy a... Emlékeztek?
Jó Áron.
Azt hiszem, Jó Áron volt az egyik reklámarca. Talán annak idején még a Baumaxnak volt két ilyen fickó. És ők voltak itt tetőtől talpig szakinak felöltözve, és ugyanígy jönnél ki ilyen irgalmatlan jó cuccokban, még az AC-dúl ott lenne rajtad.
Igen, látnak rajtad, tudnál egyet villantani.
És több hallgató írja, hogy nem lehet, hogy csak a szerelési útmutatót keverték össze, és ez egy gázgrill.
Figyelj, ma tudunk rajta grillezni. Tehát, hogy ma megpróbálom. Igen. Nagyanyám 91 éves meggyőződés, hogy attól van jól, hogy minden reggel iszik egy kupica konyakot. Látod? 91 éves. Móni küldte nekünk. Tehát, hogy azért közben itt a söröző nagyi az 93 évesen, hogy valószínűleg a sört tartja fiatalon. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, mi a helyzet az M3-ason? Láttok valamit azzal a nagy baleset? Elengedték már az autókat? Írnak valamit?
Ha, semmi.
Semmi hát, egyelőre? Sehol semmi?
Nem. Nincs. Nem változott a hír.
Igen, ott ugye volt egy nagy baleset a 37-es kilométernél, és pályazár, helikopter, minden. Úgyhogy, ha van friss, vagy ha már elengedtek benneteket, akkor szóljatok, hogy tudjuk mondani. Jó? Hogy mi a helyzet. Na, ha pedig van mondat, amit kiírnátok, akkor nyugodtan küldjétek el nekünk. A Nagyi kiírta, hogy I need more beer, ugye, hogy több sörre van szüksége. Ha egy mondatot kirakhatnátok, hogy elejétek ismerősöknek, szomszédoknak, barátoknak, mi lenne az egy mondat, amit így 5 hét után szívesen kiírnátok magatokból. Ha elegetek van Györfi Pából, azt is nyugodtan, bármi lehet. Jó? Küldjétek el nekünk, pedig jövünk mindjárt, 9 óra volt pontosan, 1 perccel itt vagyunk a hírek.